Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 397. dicséretünknek az első versét. A 397. dicséret első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Elfoglalva folytassuk a 397. dicséret éneklését, elénekelve a második, a harmadik és a negyedik verseket. A második vers így kezdődik: Lásd millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket.
Thank you.
Ami segítségünk kérjen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, a 13. rész 11. versétől a 14. eképpen. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az államból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk és dicsőítünk téged, hogy ma is szól a megszólító kegyelem igéje. Köszönjük, hogy atyaként közeledsz hozzánk, köszönjük, hogy atyaként hívsz haza önmagadhoz bennünket. Szeretnénk kérni téged, hogy a te hívásod hadd szóljon úgy a mi szívünkhöz, hogy menjünk is. Hogy legyen bele elindulás. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, mert olyan sokféle zaj, hang van a mi szívünkbe, ami jön a külső világból, amivel együtt érkeztünk. Kérünk téged, hogy úgy szólíts meg bennünket, hogy a mi szívünk válasza engedelmesség lehessen, hiszen csak így járhatunk Jézus Krisztus mögött a keskeny úton. Köszönjük, hogy megvannak ennek a kritériumai, és hogy minden alkalommal, amikor eléd jövünk, valamit fellebbentesz a lelki életnek a titkaiból. Megmutatsz valamit, hogy tudjuk, miképpen kell járnunk. Így kérünk, hogy most is jelents ki magad nekünk, add értésünkre, mi a te akaratod, és személyesen a te lelked által magyarázd el, ami egyéni életünkre nézve is, hogy mit jelent, amit mondasz. Így kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg igédet, munkálkodj lelkeddel mi bennünk, hogy élhessünk a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, se kedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből a 14. rész 7., 8. és 9. verséből eképpen. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Szeretett testvéreim, Pál apostol ebben az igében a keresztény egyház életének egyik nagyon lényeges, központi kérdésére tapint rá. Nem kis dologról beszél itt, nem egy részletkérdésről, egy kegyes életnek vagy valami más dolognak a részleteiről beszél itt, hanem egy központi, egy mindent eldöntő, meghatározó kérdésről beszél, ami az ember szívében zajlik le. Arról beszél, tudnélik ez az ige szakasz, hogy milyen szempont alatt rendezkedünk be ebben az életben. Ez a szempontot úgy fogalmazza meg, hogy kinek vagy minek élünk. Kinek vagy minek élünk. Ez az alapvető kérdés. Mert nyilvánvaló, hogy amit az ember a legfontosabbnak, a legelsőnek, a központi kérdésnek tart az életében, ami számára a legfontosabb, ahhoz képest rendezi be az életét. Ahhoz képest szortíroz, hogy ezek fontos dolgok, ezek nem fontos dolgok. Arra áld az energiát, mástól elvéve az energiát, az időt. Minden ember kivétel nélkül valahol mindig is áldoz valamire, valamiért valamit feláldozunk, mert az ember egy végtelenül vallásos lény. Azok is, akik úgy gondolják, hogy ők ateisták. Erre a felismerésre egyiket egy Schleiermacher nevű teológus jutott el, és mondta ki így egészen szilárdan elmondva azt, hogy az ember az egy végtelenül vallásos lény, és nagyon is igaza volt benne, és hogyha megfigyeljük, akkor valóban így van, mindenki kivétel nélkül számára fontos dolgokért áldozni fog. Áldozatot fog úgymond bemutatni, hogyha egy vallási, szimbolikus cselekedetként lehet ezt így megfogalmazni. Az életünkkel valahova, valamiért mindig áldozunk, áldozatot hozunk, valamiért mindig odaadjuk magunkat, és ebben, ennek a gyökere abban van, hogy az ember valami félelmetesen vallásos típusú lény. Akkor is, hogyha ez valami végtelenül ateista keretek között megy végbe, akkor is hisz valamiben, akkor is komolyan veszi azt, akkor is hűséges lesz ahhoz a dologhoz, amiben ő hisz, és oda áldozza az életét, dolgait, vagyonát, erejét, idejét, energiáját. Mert az ember egy vallásos lény. Mert az embernek a szívében, amikor eltűnt az Isten, ami a szívének a közepét foglalta el, ott egy hiány mutatkozik, és ezt a hiányt valami Isten jellegű dologgal lehet csak betölteni, ezért a vallásos az emberi lény. Kivétel nélkül mindenki. Az is, aki tagadja Isten létét, az is, figyeljük meg, hogy vallásos érzülettel ragaszkodik a maga által fontosnak tartott dologhoz. De a világunkban is, ha körbenézünk, láthatjuk ezeket a vallásos jelenségeket. Hát nem vallásos jelenség azt például, csak egy példát mondok, hogy ahogy a demokráciához viszonyulni kell. Hát az szent, hát az tabu, az ellen nem szabad szólni, azt nem szabad kritizálni, nem szabad gondolkodni egyáltalán másba. Úgy van beállítva, mint valami szent dolog. Nagyon sok ilyen van egyébként ma is. A liberális társadalom az igenis egy sereg dologban szentként működik, például az eszmények világa az, hogy ez az egyetlen üdvözítő társadalmi rend és gondolat, ez az, ami az embernek a legnagyobb szabadságot adja, tehát szent. Kérdőjelezni nem lehet. Aki megkérdőjelezi, az, hogyha egyáltalán a társadalomban valamilyen szerepet betölt, az vígan kiirtják egy pillanat alatt. Ez természetes és normális dolog. És ez folyik abból is, hogy az ember belső lényegében mindig is vallásos. Mindig odaáldozza valamiért magát, valakiért áldozatot hozunk, valaminek, valakinek odaadjuk az életünket. Sokszor volt talán szó arról, hogy a mai világ individualista. az az egyetlen uralkodó szempontja az énnek a világa. Mi van én velem? Nekem mi a jó? Én mit akarok? Mire van nekem időm az én életem céljai mellett? Mit nyerek, ha ezt felvállalom? Mi lesz egyáltalán én velem? Ez az elsődleges. És ez a szempont egy olyan elterjedt szempont manapság, ami szinte mindenkire jellemző. A hívők között is ismert ez, mint egyedül meghatározó gondolkodásmód, ami azt kérdezi, hogy mit mond nekem az Isten? Mit mond nekem az Isten? Az nagyon jó, hogy a pietizmus óta, mint egyháztörténetben megtörtént kegyességi mozgalom és annak az eredményei óta fontos az, hogy személyesen én megértsem az Istennek a világát, személyesen én igent mondjak rá, ez nagyon fontos. Ez egy halatlanul fontos dolog, de figyeljük meg, ahogy a bűnös természetünk miatt a legjobb dolgok is egy idő után kezdenek elváltozni, elfordulni, rossz irányba fordulni. Mert van egy ma létező keresztény önzés is, amely abból a szempontból olvas igét, hallgat igét, van jelen a közösségben, hogy nekem mit ígér az Isten, mi az üzenet nekem, mit beszél rólam nekem az Isten, és ez olyan nagyon fontos. Az én kis mini univerzumom, ami én vagyok, az halhatlanul fontos dolog. És semmi más nem fontos. Másnak mit mond? Azzal én nem tudok mit kezdeni. Hogy a közösségnek mit mond, azzal én nem tudok mit kezdeni, de hogy nekem, az fontos. No de az ige legtöbbször, ha megfigyeljük akár az Új Szövetségnek a leveleit, nem nekem szól, hanem nekünk szól. Többes számú megszólítás van. És ebben a többes számban ott vagyok én is. Ebben már önmagában benne van az, hogy Isten a gyermekét közösségben akarja látni, és éppen attól közösség, hogy nem csak nekem szól, hanem a mellettem ülőnek is szól, jé, és ugyanazt mondja. Vannak személyes vonatkozásai, de mégis van ugyanaz. Ezért van közünk egymáshoz. Ezért van az, hogy a keresztény gyülekezetben olyan furcsa, hogy olyan emberek vannak együtt és szeretik egymást, akik egyébként a világban soha nem találkoztak volna. Mert nem egy habitus, nem egy kulturális környezetből jöttek, nem egy társadalmi ranglétán élik az életüket, és mégis, mert a közös bennük a hit, mert a nekünkben benne van ő is, meg én is, ezért van közünk egymáshoz. Hát ez van egy csodálatos dolog. Az kezdetektől fogva így volt. Volt gazdag, volt szegény. Volt magas beosztású, volt alacsony sorsú rabszolga. És volt professzor, volt bölcs, és volt olyan ember, aki egyszerű ember volt. És volt nyilván nagyon sok ember, kettő között volt. És mégis van bennük valami közös, soha nem találkoztak volna a világba, sőt, van velünk valami csodálatos a közösségükben, hogy kiegészítik egymást. Figyeljük meg, hogy a világban a különbözőségek harcolnak egymás ellen, és az a barát, aki olyan, mint én, és figyeljük meg az egyháznak a csodáját, Isten lelkének a csodáját, hogy a különbözőségek nem harcolnak egymással, hanem kiegészítik egymást, és baráti, sőt, sokkal közelebbi szívbeli, testvéri viszonyba juthatok azzal, aki nem olyan, mint amilyen én vagyok. Milyen csodálatos az Istennek az alkotása, a gyülekezet, az egyház. Tehát az ige legtöbbször nem nekem, hanem nekünk szól, és ezen belül szólít meg engem. De nem csak nekem beszél, hanem elsősorban Isten önmagáról beszél, hogy megismerhessem őt. Nem én vagyok a igehirdetés nagy témája, hanem Isten az igehirdetés nagy témája. Nagyon sokan úgy szeretnének jönni a gyülekezetbe, hogy legyen egy tükör, amiben megnézem magamat. Valóban írja a Szentírás, az ige tükör, ami megmutatja, milyenek vagyunk. De úgy mutatja meg ám, hogy közben Isten önmagáról szól. Önmagáról beszél. És éppen azért, mert önre nézünk minnyájan, azért történik bennünk meg egy változás. Ezt a Korintus levélben úgy írja le az ige, hogy miközben minnyien fedetlen arccal nézünk őre, nézzük az ő dicsőségét, közben minnyáján elváltozunk az ő képére, dicsőségről dicsőségre. Amikor az elváltozás szó szerepel, akkor az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy metamorfózis történik. Metamorfózis. Metamorfózis történik az állatok világában, a biológiában, akkor, amikor a hernyóból szitakötő lesz. Elképesztő a különbség. Elgondolhatatlan a különbség. Soha nem gondolná az ember, hogy ebből a csúf kis nem tudom micsodából, a kukacszerűségből egyszer csak szitakötő lesz. Azt mondja, hogy ekkora az elváltozás, a megváltozás. Hogy az ember belső lénye átalakul azért, mert szemléli az Istennek a dicsőségét a Krisztusban, és érdekes, egyetlen egy képre formáltatik mindenki a Krisztuséra, és mégse lesz mindenki ugyanolyan. Nem ugyanúgy fogunk kinézni lelkileg, de mégis hasonlítani fogunk egymással, de legfőképpen Jézus Krisztusra. Elsősorban Isten önmagáról szól, aztán beszél az igehirdetésben arról, hogy miképpen kell látni, tanít bennünket látni, mégpedig az ő szemével. Tanít dolgokat látni az ő szemével. Megint nem az a világ, hogy az én pici életemmel mi van. Ez egy fontos dolog. De mégis a személyességében és nem az önzésében fontos. De az önző lelkű hívő mindig csak azt keresi, hogy én rólam mit mondott, velem mi van, nekem mit ígért az Isten. Az egyéni és kollektív önzésnek a világa jelen van a mi fejünkben és a mi lelkünkben is. Ezzel szemben mondja el az ige, hogy az alapkérdés arról szól, hogy nem magunknak élünk, hanem mindnyájan a Krisztusnak élünk. Az alapkérdés ott van, kinek élsz? Ha magadnak élsz, mindig a magad szempontjait fogod megvalósítani, a magad szempontja szerint fogsz érteni, mert a középpontban a te éned áll. Ha Krisztus szerint élsz, ha Krisztusnak élsz, akkor nyilvánvalóan megváltozik a szempontod, és az élet berendezkedése az embernek átalakul. Mindenféleképpen áldozatot hoz az ember az életében. Következik ez a vallásos jellegéből az emberi lénynek. A végén is lesz egy nagyon nagy áldozat, amikor mindenki föláldozza az erejét egy valakiért. Jelenések könyve arról beszél, hogy eljön egy különös nem ember ember, az Antikrisztus, körülállják a földi királyok, és mindenki átadja az erejét ennek a személynek. Sőt, az ördög maga is átadja a teljes hatalmát és erejét ennek az egy személynek. Az összes szellemi erő és az összes földi hatalmi erő vele lesz. Miközben ő nem teljesen lesz ember. Átadják az erőt. És ugyanez történik a mi pici életünkben, hogy valamiért odaáldozunk magunkat, átadjuk az mi hatalmunkat, erőnket, tehetségünket, képességünket, mindent odaadunk valamiért. Lehet ez önmagam legnagyszerűbb, legcsodálatosabb ötletéért, hogy én ezt megvalósítom. Lehet ez azért, hogy valami eszme. Lehet ez kis és nagy dolog, sok minden lehet. De nekünk, akiket magához hívott az Isten, azt mondja, nekem add oda magadat. Nekem áldozd oda magadat. Gyere hozzám, mert én a véremen téged megváltottalak, nem a magadé vagy, hanem az enyém, véren vásároltalak téged az ördögtől meg, de nekem áldozd oda az életedet. Bizony nagyon fontos, kulcsfontosságú, hogy ez a pálfordulás bekövetkezik-e a hívő embernek az életébe. Itt nem arról van szó, hogy meg kell térni a bűnökből, hogy le kell rakni egyszer a bűnöket, hogy az Isten újjászüljön. Mert legtöbb ember ezeknél a nagyon fontos az élet alapvető dolga, nem, mert ekkor születik meg az új élet az emberbe, utána leragad és megáll. Hoztam, Uram, amin van a bűneimet. És ez egy csodálatos dolog. Na de ahogy mondani szokás, a kegyelem, hogy Jézus Krisztusban az Isten megbocsát minden vétkemért, eltörli, mint felleget az én vétkeimet, bocsánatát, lelkét és örök életet ad ajándékba ingyen kegyelemből, az valóban ingyen van. De utána, tudod, a tanítványságnak az árát meg kell fizetni. Meg kell fizetni. Pál apostolnak meg kellett fizetni azt, hogy ő apostolnak mondatik, megkövezték, megverték, bejárt egy utat, ahol Isten volt az első, és nem lehet mondani, pont Pál apostol miatt nem lehet mondani, hogy de hát ő teljes egész életében az Urat szolgálta. Pál apostol sátorkészítő volt. Bár megtehette volna, mert apostol volt, hogy él a gyülekezetnek az ajándékaiból, a gyülekezet eltartja és fenntartja, ő nem élt. Hanem naponta reggel fölkelt, egy nagyon nehéz és míves munkát végzett, sátrat készített, este megment és végezte az Istennek a dolgait. Pont ő a bizonyság arra, hogy lehet így élni. Jézus azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. Az élet berendezkedése, a szolgálat mind azon múlik, hogy miként áldozom fel magamat, mert áldozni biztos, hogy fogok. Mind azon múlik, hogy Jézus Krisztusnak hajlandó vagyok-e oda áldozni az életemet. Mi az első? Én vagy az Isten országának az ügye? Magamnak való élet, vagy a neki, az ő országának való élet? Van egy félelem, ami ilyenkor felgerít az embernek a szívében, hogy mi lesz az én dolgommal, megélhetésemmel, életem berendezett dolgaival. Igen, ez egy nagy kérdés, mert újra és újra előjön, hogy hát van felelősségem, van munkám, van családom, és azért egy dologgal azért úgy tisztában van nagyjából, legalább érzés szinten az ember. Azzal az alapvető ténnyel, hogy egy életem van, igaz? Nem több. És a nap még mindig 24 órából áll. A fiatal egy keresztjén épp megtért, akkor azt hiszi, hogy ez nem így van. Megváltozott minden, óriási angyali erők vannak bennem, és én akár 48 óráig is. De kiderül, hogy nem. És attól lesz félelmetesen erős, komoly kérdés az, amiről ma Isten beszél, hogy az ember rájön arra, hogy egy életem van, a napnak egy 24 órája van, és az Isten erre az egészre igényt tart. Igényt tart. Azt mondja, hogy keresem először az ő országát, és mindazok megadatnak néktek, és közben tudom, hogy van hivatásom, van dolgom, és ha egy kicsit értelmesen végiggondolom dolgokat, akkor azt mondom, hogy hát Uram, ez egy másik élet, még egy élet kéne. Valami nem fog beleférni. Hát pont erről beszél az Isten. Azt mondja, hogy ezt az egészet ad nekem. Azt mondja, hogy a teljes életedre igényt tartok, az enyém, megvásároltam fiamnak vérét. Azt mondja, hogy nekem élj. Nekem élj, ne magadnak, ne a magad dolgának, ne a magad munkájának, szolgálatának, hivatásának, ne a családodnak, hanem egyedül nekem. És az ember tapasztalatból tudja, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, mert akárhogy is nézem, de csak családba körülnézek, akkor a család tagjaimnak is megvannak a maga igényei. Főleg, hogyha nem hívők, akkor pláne megvannak az igényei. Akkor aztán tudnak programot csinálni. Akkor aztán tudnak életcélokat megjelölni. És kifogyhatatlanok. Ha már elértünk valamit, akkor új kocsi kell. Jobb kocsi. Nagyobb lakás. Még egy telek. Még öt telek. És így tovább. Mert az étvágy az kifogyhatatlan egészen addig, amíg meg nem elégítetik az Istenbe, és semmi földi dolgok megelégíteni nem tudja. Úgyhogy a család, a környezetünk, a barátaink, a rokonságunk, a munkahelyünk, a főnökeink, és lehetne sorolni, mind kifogyhatatlanok ötletekből, hogy hogyan foglalják el a mi unalmas perceinket, hogyan vegyék el a mi energiáinkat, életerőnket, időnket. Kinek áldozod föl magad? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ez egy kulcskérdés. Félelmek vannak bennünk, mert mindezt tudjuk, hogy Egy élet van, és erre az életre, ami az én életem, két pályázó van. A világ a maga sokféle igényével, és Jézus Krisztus is a maga igényével. És ő azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. És itt ebben az igében ideje, hogy felserkenjünk az álomból, ebből a halálos sötét álomból. Mert egyedül úgy fog az Isten használni téged, úgy leszel hasznossá az ő országa számára, egyáltalán úgy jössz ki a sötétségből és értesz a világosságban helyesen mindent, ha egyszer és mindenkorra az életedben meghozol egy döntést, hogy én az Úrnak élek. Nem a főnökömnek, nem a családomnak, nem önmagam legszentebb, legszebb gondolatának, hanem én egyedül az Úrnak élek. Ez egy kemény döntés ám. Ezt egyszer kell meghozni, és aztán minden nap megtartani. És majd az Úr megmondja, hogy miben, hogyan kell én nekem élned. Ez egy bizalmi kérdés, és egy óriási hitkérdés, hogy az ember ezt merje végigvinni, merje ezt a döntést meghozni. És ott van bennem az, hogy amikor Isten országát teszem az első helyre, akkor valóban igaz az, hogy minden egyéb szükségletünk betöltetik, minden egyéb örömünk betelik, mert az Isten gondoskodik róla. Az Isten gondoskodik róla. Hidd el, a te életed legjobb menedzsere nem te magad vagy, hanem az Isten. Ha ezt a világegyetemet úgy, ahogy van, el tudja vezetni milliárdnyi angyalával, gőgös őrült emberiségével, történelmével, és fizikai valójában, félelmetes nagy valójában, akkor el tudja te pici életedet is vezetgetni. El tudja. És tudja, mi a szükséged, tudja, mi a családodnak a szüksége, tudja azt, hogy a hivatásodban mire van szükség, mennyi energiára, hogy azt betöltsd, mert nem kívánja az Isten, hogy mostantól fogva ne dolgozzunk, hogy mostantól fogva ne érdekeljen a család. Nem kívánja az Isten, elvezeti a te életed, mégpedig helyesen és jól. De akkor az kell, hogy az első, az ő országának a keresése legyen az életemben. Akkor az első annak kell legyek, hogy mindig őneki adok elsőbséget. Megmutatkozik ez a keresztény hívő életemben. Hogy fontos az, hogy újra és újra jöjjek az ő házába, mert ő velem beszélni akar. De nem csak ez fontos, hanem fontos az is esetleg, hogy mélyebb közösségre jussak a többiekkel és Istennel. Eljövök a, nehogy Isten, a hétköznapi bibliaórára. Az, aminek a koromnak megfelel. Van gimnazisták számára, van egyetemisták számára, van felnőttek, fiatal felnőttek számára, idősek számára, olyan sokfajta van. El lehet jönni. Tudod, mi az? Ott van az Istennek a műhelye. Ott munkálkodik sokkal mélyebben a te lelkedben, ott van sokkal nagyobb közösségben a többiekkel, ott oszta ki a szolgálatokat elsősorban. A mélyebb közösség legalább annyira fontos az életünk számára, és Isten tudja ezt. Aztán utána lesz belőle az, hogy megelégíti a lelkemet, használni kezd, örömtelivé lesz az életem, és küldetéssel végül elküldetem a többiekért, akiket ugyanúgy szeret az Isten, mert értük is meghalt Jézus. Lesz belőle küldetés, lesz belőle kegyes, igazi, valódi közösségben való élet, örömtelivé vált az arcom, ragyogni fog, mert megelégíti az én lelkemet, az én Istenem, mert ő gondoskodik róla. Mert mertem rábízni. Én pedig azt mondtam, Uram, itt vagyok, neked akarok élni, senki másnak, és majd neked akarok meghalni, hogy uralkodj te fölöttem. Egyedül te vagy jó gazda. Sem a dolgok, sem a világ mindenféle igénye és kívánsága nem jó gazda, de én sem vagyok jó gazda önmagam felett. Ezért neked odaáldozom az egész életemet. Annak tudja az életét felvenni az Isten, használni, akinek az első az Isten maga. aki neki él, és nem önmagának. Nagy döntés ez, amire el akar hívni bennünket az Isten, mert innentől fogva lesz felnőtt keresztjén életünk, innentől fogva tud használni, és boldoggá tenni és gondoskodni rólunk. Úgy, ahogyan szükségünk van rá. Hozd meg ezt a döntést, mi hamarabb, állj bele, ha kiestél belőle, térj hozzá vissza, és tartsd meg minden nap, és mélyüljön a te életed egyre inkább. Ne pedig az legyen, hogy stagnál, aztán visszafejlődik, aztán eltávolodik, és sötétségbe megy, tessék fölébredni. Mert minden egyéb helyzetben, amikor az ember önmagának él, visszasüllyed az álomba és a sötétségbe. Már nem fogja úgy érteni az Istent, ahogyan eddig, mert a szempontok megváltoztak, mégpedig helytelenül. És újra fölveszi a sötétségnek fegyvereit a mindennapi életbe, majd akkor úgy viselkedik a munkatársal, a beosztottal, aztán úgy szórakozik, lesz bele dobzódás és egyéb dolgok, mert a sötétségnek ez a következménye. Az Istentől való eltávolodásnak, a magamnak való életnek ez a következménye. De ő nem azt mondja, hogy így legyen, hanem így olvastuk, mint nappal ékesen járjunk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelget, vessük el azért a sötétségnek cselekedetét, öltözzük fel a világosság fegyvereit. Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságra. Minden mögött egyetlen dolog van, kinek élsz. Kinek adod oda magad, valakinek odaadod mindenféleképp, ezért arra hív el az Isten, aki Jézus Krisztus vérével fizette ki a te életedet, és az ő tulajdona vagy, hogy ezentúl tudatosan döntést hozva, és tudatosan minden nap neki éld az életedet. Hogy az első az ő országa legyen, és ígéri, mindezeket pedig mind meg fogom adni néked, gondoskodni fogok én rólad. Akiket én szeretem, azokat megfeddem és megfenyítem. Légy azért buzgóságos, és térj meg. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megint magadhoz hívtál. Köszönjük, hogy átrendezni, berendezni akarod a mi életünket. Bocsáss meg, hogy nem bízunk benned. Hogy úgy gondoljuk, jól van ez már berendezve. Épp, hogy kitaláltuk, épp, hogy megvalósítottuk. Te pedig jössz, és elmondod a magad igényét, hogy a teljes életünkre igényed van. Urunk, kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkben egyen-egyenként, hogy tudjuk, hogy miben kell engednünk neked. Munkálkodj, kérünk téged, hogy ez a nagy döntés, ha még nem született meg, hadd szülessen meg a szívünkbe. Hogy hozzád képest, a te ügyedhez, a te országodhoz képest, rendezzük át az egész életünket. Köszönjük, hogy lehet engedelmeskedni, hogy mi velünk akarod átrendeztetni, mégpedig a te parancsod szerint. Köszönjük, hogy van jó rend, amely az életre visz, amely nem pocsékolja, nem tékozolja az életet, időt és energiát, hanem jó irányba tereli. És ott, amikor neked áldozunk, akkor mindig termés és nem tékozlás lesz belőle. Köszönjük, Urunk, hogy te szeriden, szeretettel és világossággal közelítesz hozzánk, nem úgy, mint az ördög, aki ajtóstól ront mindig a házba. Kopogtat szívünk ajtaján, és azt kívánod, hogy halljuk meg a te hangodat, és engedjünk be téged, és akkor közösséget teremtesz önmagaddal. Erre kérünk téged, hogy hadd tapasztaljuk meg azt, hogy milyen csodálatos a veled való élet, milyen csodálatos dolog, hogy neked föl lehet áldozni az egész életet, és ennek milyen csodálatos értelme van, és milyen fantasztikusan gondoskodsz rólunk. Urunk, kérünk, hogyha van olyan közöttük, akinek nincs erre hite, te ajándékozd meg őt hittel. És kérünk, hogy mindnyájunkat, akiknek van hitük, de nincs bátorságok, te bátoríts meg. A bátor, a merész, a te ígéretedre bátor, élő hittel. hogy merjünk te feléd menni, merjünk odaadni magunkat neked, hogy éljünk te neked, egyedül te neked, mert annak van értelme, gyümölcse, és az tékozlás, és az nem tékozlás, hanem veled való takarás, ahogy te mondtad. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket önmagaddal, jelenléteddel, hadd találjunk utat újra, vagy először te hozzád. Amen. Az ige hirdetésre válaszol énekeljük a 397. dicséretünknek az 5. versét. Az 5. vers így kezdődik, ő visszajön Sion előbb, mint véled. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A 455. dicséretünknek énekeljük el az első és második versét. Az első vers így kezdődik, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
Thank you.
akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy azért buzgóságos, és térj meg. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.